Várok Erdélyben. Erdélyben és az egész Kárpát-medencében az első várok akkor jelentek meg, amikor az ideérkezett nép otthont akar teremteni magának, mert az otthonteremtéshez biztonságra van szükség. Amikor az idevándorolt őseink hazát szerettek volna itt építeni, az országépítést várakkal kezdték el. Kezdetben földből emeltek maguknak védelmet, később kőből és téglából, s bár a folyton érkező ellenség vagy az enyészet megpróbálta ezeket megsemmisíteni, jó részük, romosan vagy felújítva, ma is eltörölhetetlen igazolásai elődeink országvédő hősiességének. A várak és védőik egymást védték és az országot is, ezért vagyunk még mindig itt, s ezért kell róluk beszélni. Következzen most a Várak Erdélyben, mely a kőbezárt múltunk különálló sorozata. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Várak Erdélyben hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsorvezető szerkesztő Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: a mohácsi csatavesztés 1526-ban, majd Buda 1541-ben történt elfoglalása után a magyar királyság három részre szakadt, és ez az állapot mintegy 150 évre állandósult. A nyugati részt a Habsburgok, a középsőt 1570 után elismerte Erdély és a hozzátartozó tiszántúli részek a Párcium különválását a fejedelem János Zsigmond és utódai vezetésével. Témánk: felvidéki váraink. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Várak Erdélyben mikrofonjai előtt ma déli vendégünket, Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnököt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ma délben is elfogadta a meghívást.
Köszönöm a meghívást, és itt egy-két kiegészítő mondatot kell elmeséljek, ugyanis arról van szó, hogy mint ahogy a bevezetőben hallottuk, 1541 után ugye három részre szakadt Magyar Királyság, és ennek következtében megalakult három különálló rész: a Magyar Királyság, amelynek a fővárosa az Pozsony volt, akkor a Buda vezetésével a török pasaság, és akkor a keleti ország rész, az Erdély, ami külön szakadt, hát itt ez az erdélyi rész vitte tovább a Magyar Királyságnak a bizonyos területi és fejedelmi vezetés alatt a kormányát. Tehát a kiépülő új állam a fejedelmet ugye az országgyűlés választotta, de itt már el kell mondani azt, hogy a szultán erősítette meg a hivatalában, és sokszor a jelölés is a szultántól érkezett. Az erdélyi fejedelemség Bethlen Gábor majd első és második Rákóczi György idején nyerte el a csúcspontját, ezt 1613 és 1660 közötti periódusra datáljuk. Na most ekkor sikerült, hogy az erdélyi fejedelemségnek az európai politikába is beavatkozni, és a hadi helyzetben is fontos szerepet játszottak. Bethlen Gábor első hadjárata Habsburgok ellen 1619 és 1621 között történt, amikor a magyar rendi jogok, a protestánsok szabad vallásgyakorlata érdekében indult hadjáratba, és sikeresen elfoglalta a Felvidéket, Pozsonyt, amiről most beszélni majd fogunk, és így a Magyar Királyság egy bizonyos része a nikolszburgi 1622-es béke alapján a fejedelemséghez csatlakoztatott, így a felső magyarországi vármegyéket ide csatolták, és Ecsed, Sárospatak, Szerencs, Kassa, Füzér, Regéc és Homonna vára is az erdélyi fejedelemséghez tartoztak, tehát látható, hogy mennyire erre a felvidéki területre is kiterjedt a erdélyi fejedelem hatalma. Történt a szerencsétlen 1657-es hadjárat, amikor második Rákóczi György a lengyel koronát akarta megszerezni magának. Ez persze nem sikerült, és akkor történt a török meg tatár betörések, amik tulajdonképpen bosszú hadjáratok voltak a fejedelemség ellen. Ezek a felvidéki részek, ezek nagyon gazdagok, például ezüstbányákban, és ezért ezeknek az uralása az egy nagyon fontos dolog volt, és sokban hozzájárult az erdélyi fejedelemségnek ebben az időszakban a hirtelen felemelkedéséhez és a gazdasági erő, meg a hadi erőnek a megszervezéséhez. Tehát látható, hogy ezek a felvidéki várak is fontosak voltak az Erdély történetében.
Mérnök úr, mit kell tudjunk Pozsonyról, a mai Szlovákia fővárosáról?
Pozsony a mai névén Bratislava, Szlovákia fővárosa, lakossága körülbelül egy olyan 500 000-ra tehető. Ez az ezredéves település, fontos szárazföldi útvonalak és az egyik legnagyobb európai vízi út a Duna mentén helyezkedik el. Itt a környékén a Kárpátok és a délnyugati halmok, az Alpok északkeleti előhegyei található, a Csallóköz és a Bécsi medence síkságai érintkeznek itt egymással, és ez a város a szlovák és magyar politikai életben egy nagyon fontos gazdasági, társadalmi és művelődési életet jelentett. Pozsony történelmét az első évezet elején kezdték jegyezni, és van egy feljegyzés, ahol 907-ben már erős harcok voltak a magyar és a bajor seregek között, ez idő tájt a vár, a fuldai évkönyv szerint már fontos katonai erődítmény volt, a magyar honfoglalás után a pozsonyi erősség az ország nyugati kapuját védte. Az Árpádok egyik első várispánsága volt, és itt Pozsonyban létesült, és a vár tövében hamar kialakult egy kereskedelmi hajózási település, és ehhez hozzájárult a környék is, mert hát itt lényegében szőlőtermesztéssel már korábban is foglalkozott. A várdombon a romaiaknak és a keltáknak is volt egy erődítése, és később az ószláv Nagy Morva birodalomnak volt az egyik földvára. A Nagy Morva fejedelem és a fejedelemség tért hódított, a fejedelmet Vlatiszlávnak hívták, ő építette az első favárat a Várhegyen, melyet a szomszéd bajorok Preslavsknak nevezték, Preslavburknak, és ebből lett a Pressburg név, amit szlovákul Presporknak neveztek 1920-ig. Tehát a Bratislava nevet azt 1945 után kapta, itt megemlítettem, hogy ugye a Vratislav fejedelem, Nagymorva fejedelemnek a neve után. Magyarul egy árpádkori várispánról nevezték el, akit Pozsony néven szólítottak, a középkorban a latin neve az Istropolis volt. Valószínű, hogy a harmadik Henrik 1042 és 45 között betörései adtak közvetlen okot a pozsonyi első vár felépítésére, amikor a szíves ellenség 1052-ben újabb támadást indított az ország ellen, már állott egy pozsonyi erősség, és azt a császár csak két hónapi ostrommal sem tudta bevenni. Végül is egy ügyes magyar búvár, ugye, amit Zsotmundnak ismerünk, megfúrta a Duna kikötőben lévő hajóit, és így a németek szégyenkezve el kellett vonuljanak, mert elsüllyedt a hadi hajóik. Tehát Pozsonyvára kiállta az első próbát, és a fekvéséből következett, hogy ezentúl is sok harcnak, ostromnak lett aztán kitéve. Már 1074-ben ide zárkozott be Salamon király, 5 éven át tartott a Szent László király ellen, nagyon megerősítette a várat, a hagyománya később levontott Vödrici kapu építését is neki tulajdonította. 1108-ban 5. Henrik sikertelenül ostromolta, majd 1146-ban Boris osztrák csapatok élén csak úgy bírta elfoglalni, hogy a pártütő Gyula várispánt megvesztegette, és így ez csak színlegesen védte a várat, és elfoglalták. De nem sokáig maradt az osztrákok kezén, mert II. Géza még abban az évben visszavette a várat. Tehát a várban a királyok szívesen időztek, itt született a későbbi szenté avatott Szent Erzsébet 1207-ben, 4 év múlva itt jegyezték el, és innen vitték Türingiába, és itten történtek a nyugati szomszédokkal való tárgyalások, békekötések rendszerint a várban folytak. 4. Béla 1254-ben itt kötötte meg a fegyvernyugvást Otokárral, és 1262-ben pedig a saját fiával, aki lázadt apja ellen. A várnak szükségképp tágasnak kellett lenni, feltehető, hogy a belső vár négyszöge sarkán az öreg tornyokkal már ekkor kiépült. Bizonyára ismeri a hallgatóság a pozsonyi várat, és látható itt a négy sarkán ezek a kiépült tornyok. Ezt a várat állandóan erősítették, gondozták, és így ellen tudott állni a tatároknak is, akik a környéket felperzselték, de Pozsonyban 1241-ben nem tudtak betörni. A veszedelem elmúltával Roland bán még jobban kiépítette és bővítette, új falakat, húzatot, bástyákat rakatott, és a király egyes uraknak megengedte, hogy a vár területen tornyos házakat, kőházakat emeljenek, a veszedelem esetén pedig ide meneküljenek, és így szaporodtak a várvédők, és növekedett a vár körüli város is. Ebbe az időszakba esik a pozsonyi dom hatalmas tornyának felépítése is, a torony belenyúlt a város falába, és roppant méretei mutatják, hogy elsősorban védelmi célokat szolgált. 1271-ben Ottokár cseh király árulás révén bevette Pozsonyt, és katonai elpusztották a káptalan levéltárát, kirabolták a várost, tömérdek polgárt megöltek, és a vár nagy terjedelméről tanúskodik a fennmaradt adat, hogy Ottokár 1500 bécsi zsoldost hagyott benne őrségül. Soká azonban nem birtokolták, mert 5. István király pár hónap múlva visszafoglalta a várat, és halála után 1273-ból újból megszállták, majd megint kiürítették. Tehát látható, hogy itt ennek a pozsonyi várnak állandóan volt egy hol itt, hol ott található uralom, ami volt a hol a magyarok részéről, hol az osztrákok törtek be, és akkor ők uralták a várat. Pécs közelsége volt az oka annak, hogy Pozsonyban a német elem is nagyon erős volt, és a város ezért lendületesen fejlődött, már 1291-ben harmadik Endre király szabadalmi jogokat és kiváltságokat adományozott a pozsonyi polgároknak, majd ezeket az adományokat 1465-ben Mátyás király is megerősítette, és itt alapította meg Közép-Európa egyik első egyetemét, az Academia Istropolitanát, a pozsonyi akadémiát, amelynek a rektora Vitéz János esztergomi érsek lett. Sajnos az egyetem még a nagykirály életében hanyatlásnak indult, de ezek a kulturális létesítmények, amelyek ugye a magyar királyok által lettek alapítva, ezek továbbra is fenntartak, és a város fejlődését szolgálták. Pozsony város és vára az országos szerepe Buda elestével nagyon megerősödött, és II. Lajos király 3 nappal a szomorú mohácsi csata előtt azt tanácsolta a feleségének, hogy veszedelem esetén Pozsonyba meneküljön. Mária királyné megfogadta a tanácsot, és a Pozsonyba akart megszállni, de a vár parancsnoka Borhemisza János nem engedte be a várba, és így a városban, tehát a vár mellett lévő városban kellett megszállnia. Borhemisza viszont átadta a várat Ferdinándnak következő évben, és így tehát megint osztrák kézre jutott. Mária királyné 1528-ban végleg elhagyta a várost, és így Pozsony Ferdinánd uralma alatt folytatta tovább a tevékenységet, és tulajdonképpen ennek a felső országrésznek ekkor vált fővárosává, ekkor lett a hivataloknak a székhelyével, itt kiépítették a királyi hatalmat. 1536-ban Ferdinánd király rendeletet bocsátott ki, ha a török veszedelem nem annyira fenyegető, állandó lakását is a pozsonyi várban tette volna, de az azt jelenti, hogy itt akkor ki kellett alakítani a királyi székhelynek az épített állományt. 1552-ben a Szent Koronát a várban helyezték el, és innen kezdve kevés megszakítása a 2 évszázadon át itt őrizték. Tehát itt 1563-ban ment ebben az első koronázás, amikor Miksárt a Szent Márton templomban, Pozsonyban királlyá koronázták. Ez a pozsonyi Szent Márton székes egyház aztán 300 éven át átvette Székesfehérvárnak a szerepét, mert a magyar királyokat aztán itt koronázták. Az uralkodóknak volt is gondjuk a várra, ezért már első Ferdinánd is javította, belsejét díszítette, és királyi lakásra megfelelő módon kiépítette. A várkápolnát ez alkalommal Giulio Licino látta el képekkel, tehát látható, hogy mindenki igyekezett ezt a középkorban ezt a várost fejleszteni. 1599-ben Pálffy Miklós nyerte el a várkapitányságot, és ezt a méltóságot Pozsony vármegye főispánsága is követte, így látható, hogy nagyon fontos szerepet játszott. A 15. század óta először 1605-ben állott ostrom alatt a vár, amikor Bocskai István választott király hadai elől Rudolf tábornoka Básta György keresetti toltalmat, azonban a fejedelem hajdúi nem voltak ostromszerekkel ellátva, és ezért nem bírták Pozsonyt bevenni. Szerencsésebb volt 14 év múlva Bethlen Gábor, tehát itt látható, hogy az erdélyi fejedelmek állandóan ezt a területet fennhatóságuk alá akarták vonni, tehát Bocskainak sem sikerült, de Bethlen Gábor igen, ő a város védelmére érkező Tiefenbach tábornok seregét gyorsan szétverte, és diadallal vonult be Pozsonyba 1614. október 14-én. Tehát kezébe jutott a vár, benne a Szent Korona is, és így ennek következtében látható, hogy a hatalmát erre a területre is kiterjesztette. Az osztrákok megint próbálkoztak a visszavételével a várnak, és Dampier Duval Henrik tábornok Pozsony visszafoglalására indult, második Ferdinándnak megígérte, hogy visszaszerzi Pozsonyt, de ez neki nem sikerült, és véres csatában Bethlen Gábor Pozsony alatt teljesen szétverte a császári sereget, és egy darabig még fennhatósága alatt maradt a vár. 1621-ben megint árulásképpen gróf Bukoly Bonaventura tábornok osztrák részre foglalta el a várat. Bukoly tábornok Érsekújvár alatt aztán elesett, de Bethlen Gábor nem tudta visszafoglalni Pozsony várát, és ezek az állandó ostromok nagyon megrongálták a vár falait. 1635-ben az országgyűlés 200 ezer forintot utalt ki, hogy megerősítsék a várat. A munkálatokat az gróf Pálfi Pál, mint várkapitány irányította, és így építkeztek. 7 évig tartott a nagy munka, belső vár alaprajz alig változott meg, de külsőleg sok újítás történt. A négyszögű főépületet egy emelettel megtoldották, a saroktornyokat megfelelően többi három sarokra is egy-egy tornyot illesztettek, hogy a falakat a sarkokon megfelelő szélességben két emelettel feljebb emelték, így átalakították a főépületet, a kapuzatot, új ablakokat raktak, a tetőket is megváltoztatták, tehát látható, hogy a belső várat azt nagyon megerősítették és szépítették, míg a munka a külső erődítésekre is vonatkozott, ezek a külső erődítések a díszes palotát kellett megvédjék. A külső részeken a munka később sem szünetelt, az átalakítások 1642-ben fejeződtek be, a török veszedelem ugye nem szűnt meg, és így számítani lehetett arra, hogy Bécs elfoglalására irányuló szándékok azok majd Pozsony várát is megostromolják, és ennek hatás alatt születtek meg 1663-ban Báró Roverát ezredes, majd 1672-ben Sztroczi tábornok terveivel a vár megerősítései, amelyek már itt Voban rendszerű csillag alakú átépítésre vonatkoztak. Tehát ezeknek csak egy részét építették meg, mert a pénzhiányban nem tudták őket kivitelezni. A vár az egyfolytában fejlődött, és királyi lakosztályokat is alakítottak ki. Ezeket különleges ünnepek alkalmával használták, de azok akkor már szűknek bizonyultak. Ugye a török főhadak 1683-ban a szultán vezetésével Bécs ellen indultak, de kikerülték Pozsony várát, nem akarták itt az időt veszteketni, de viszont tököli erdélyi fejedelem, idézőjelben, ugye, mert mondtam, hogy sokszor a törökök nevezték ki az erdélyi fejedelmeket, hát tököli, mint erdélyi fejedelem egy kisebb sereggel meg akarta ostromolni Pozsonyt. Ez neki nem sikerült, mert Károly lotaringiai herceg csapatai megjelentek a környéken, és elmenekültek. 1712-ben készült el például a bécsi kapu, és ez megint azt jelenti, hogy tovább fejlesztették ezt a várat, ezt a várost. 1741-ben a vár tanács termében folyt a Mária Terézia ifjú királynénak a magyar főurakit felesküdtek, tehát itt kiáltották a vitam et sanguinem jelszót, amikor vérüket és életüket ajánlották a királynőnek, és erre következtében a királyné nagyon hálás volt a magyar nemességnek. 2 évtized múlva a saját leányát és a vejét Albert Szász herceget is ide telepítette a várba, de hát ennek következtében nagyon igényes építkezéseket folytattak. Ezek az építkezések több mint 5 évig tartottak, és Römis császári építész vezette az építkezéseket, hatalmas pénzösszegeket költöttek itt el. A régi épületekből ebben a felújításban alig maradt valami, új homlokzatokat, új díszítéseket alakítottak ki, átalakították a saroktornyokat, manzárt, beépítéseket végeztek, tehát gyökeres változtatások történtek, ezért aztán a palota körüli területeket is kezdték beépíteni, legyengedték, és itt ilyen francia ízlésű kerteket alakítottak ki. Látható, hogy ezeket az épületeket aztán próbálták minél lakhatóbbá tenni. Ez a dolog körülbelül 14 évig tartott, mert utána Albert herceget kinevezték belga helytartónak, és akkor 1780-ban elhagyták az épületeket, az összes berendezéseket felpakolták és elszállították, így aztán kezdett jelentéktelenné válni, ahogy annyira, hogy később, 4 évvel később II. Józsefinet elvitte a Szent Koronát, és áthelyezte a bécsi császári ritkaságok tárába, tehát látható, hogy jelentőségét Pozsony kezdi elveszíteni. Második Lipót idejében ezt még jobban ráhúztak erre a dologra, mert kikötöztették a katonaságot belőle, és egy részéből kaszárnyát alakítottak ki, majd átadták őket az apácáknak, és így egy jelentéktelen városság kezdett alakulni. Na most a fenyegető francia háborúk idején a palota körül ismét erődítéseket kezdtek emelni, sáncokat, rondellákat építettek, ilyen ágyú platformokat, hogy innen tudjanak védekezni, de ennek ellenére 1806-ban és 1809-ben is megszállták a franciák Pozsonyt, tehát látható, hogy nem volt katonai jelentősége sem nagy. A franciák elvonulása után a királyi vár már nem számított, ugye lakhelynek sem, és 1811-ben felgyújtották, és így a palota porig égett, tehát látható, hogy elveszítette a vezető szerepét az ország szempontjából, de a vezető szerepe a városnak még egyszer fontos szerepet játszott a magyar történelemben, mert az első felelős magyar minisztérium a pozsonyi primási palotában alakult meg 1848. április 7-én. És Pozsony 1848-49-es szabadságharcban már nem szerepelt, mert Bécs túlságosan közel volt, és ennek következtében nem lehetett katonailag használni. Nagyon megnőtt a jelentősége 1849-ben, mert augusztusban Hajnau ült be ebbe a városba, és itt hozta meg a véres ítéletet az aradi 13 vértanúnak a elítélésére is. Hát, mint mondtam, Hajnau itt helyezkedett el, és hozta meg a véres ítéletet. Aztán a 19. század utolsó negyedében a város újra magára talált, itt ipari, gazdasági és szellemi tekintetben is újra felvirágzott, felépült a Magyar Színház, munkások is szervezkedni kezdtek, aztán az 1900-as években már országos jelentőségi városnak számított. Első világháború befejezése után, Csehszlovákia megalakulásakor Pozsony Szlovákia fővárosa lett, noha Ausztria magának követelte. A pozsonyi vár az a Duna szintjétől körülbelül 74 méter magasságban áll, és itt egy ilyen négyszög alakú, négy sarkán sisakos toronnyal emelt épületnek látjuk. Itt egy 3 emeletes épület van, tehát egy nagyon szép és jellegzetes épülete a fővárosnak. És a helyzet az, hogy most miután Csehszlovákia két részre szakadt, Szlovákia fővárosává vált.
Keresztes úr, a Várak Erdélyben második részében beszéljünk arról, hogy milyen szerepet játszott Krasznahorka vára.
Bizonyára sokan a hallgatók közül ismerik Krasznahorka várát, Krasznahorka büszke várát, ahogy sokan ismerik, és a régi néprege alapján kincset találó juhászt mondják Krasznahorka első építőjének, és a várnak az építését az tulajdonképpen 4. Béla korára teszik, és ebben az a monda is megtalálta az igazát, mert az oklevelek 1329-ben említik először a várat, és mellette egy faluról számolnak be. Építői az Ákos nembelű bebekek voltak, és erőszakos, hatalmas urak fészkeltek, akiknek szükségült volt a várakra a szomszédaikkal szembeni állandó háborúskodás miatt. Krasznahorkát mégis eladták a 14. század elején a máriásiaknak, és így hosszú pereskedés után szerezték vissza 1352-ben. Innen kezdve 200 éven nem engedték ki a kezükből, aztán a bebekek a várat. 1458-ban Bebek István özvegye, a vár úrnője és a várnagya Kondi László parancsolt itt, és ők birtokolták a szomszédos területeket is, és éppen ezért 1567-ben az utolsó Bebek is bevégezte a kalandos életét, és a várra a királyi kincstár tette rá a kezét. Az elhunyt út nem csak politikai állását változtatgatta kedve szerint, hanem sok más dologban is ludas volt, így többek között éveken át verette Krasznahorkán a rossz pénzt, hol Ferdinánd, hol meg János Zsigmond képére, tehát látható, hogy Krasznahorka egy ilyen külön álló dominium volt, ahol sok minden megtörtént, ami nem tetszett, hol a császárnak, hol pedig az erdélyi fejedelmeknek. 1556-ban sereget küldött Ferdinánd ellene, de Bebek György török segítséggel elébe ment, és a császári csapatokat a vár alatt rettenetesen szétverte, így hát nem sikerült Krasznahorkának az elfoglalása II. Ferdinánd által. A királyi kamara 1578-ban egy Erdélyből menekült, kiváló székely vitézre, Andrássy Péterre bízta a várat. Már ekkor végvár számba ment Krasznahorka, hiszen a közelében fekvő Rozsnyó 1556 óta török uralom alatt állott. Andrássy sok költséggel és fáradtságra rendbeszedte a várat, és ezért azt az uralkodó 80 ezer forintban zálogba adta neki. Utódai várnagyonként laktak benne, mindaddig, míg 1642-ben Andrássy Mátyás meg nem kapta rá a végleges adományt. A török háborúkon baj nélkül esett át a vár, csak a tököli felkelés idején fenyegette veszedelem. 1678-ban még sikerült Andrássy Miklós báronnak 6000 arany ellenében a megszállás alól mentesíteni magát, de alig hunyta be a szemét, 1686-ban tököli csapatai újra megjelentek és bevonultak Krasznahorkába. A császári hadak még ebben az évben körülzárták, és az őrség hosszantartó védelem után kénytelen volt a várat feladni, miután segítségre sehonnan sem számíthattak. Rákóczi Ferenc hadjáratai alatt Krasznahorkában kuruc őrség volt, maga a fejedelem is megfordult benne hosszas rozsnyai tartózkodása idején. Az Andrássyak körültekintő politikájának megmaradt a család birtokában, és Andrássy Péter érdemeért, aki hogy testvérei kuruc voltát ellensúlyozza Bécsben, az udvar körében töltötte el a mozgalmas időket. Krasznahorka 18. századot is teljes épségben élte keresztül, bár a család a század második felében nem lakott benne. Sohasem hanyagolták el, sajnos a természeti erők ellen nem tudták megvédeni 1817-ben villám csapott a felső várba, s a tűz épp ezt a legrégibb részt teljesen elpusztította. A vár a középső és alsó része jó állapotban a közelmúltig megmaradt, a termekszobák nem csak lakhatóak, hanem nagyobb vára a 17-18. Századi bútorokkal is be voltak rendezve. Krasznahorka mai állapotában is érdekes látnivalókat nyújt, de el kell mondanom azt, hogy sajnos pár éve hatalmas tűz pusztította egy időben a Radnóti kastéllyal. Nekem az a gyanúm, hogy szándékos tűz volt mind a két helyen, tehát a Krasznahorka vára is a tűz pusztításának esett áldozatul. Azóta a magyar állam és a szlovák állam közös befektetésével próbálják felújítani, ezért ezek a munkálatok már évek óta folynak. Itt nagyon sok szép régi dolog volt, bútorok, fegyver, gyűjtemény. A régi bebekektől voltak ágyuk, meg fegyverek. A helyzet az, hogy ez a vár nagyon sok szép és az Andrássy családhoz köthető dolgot tartott, és mutatott be a közönségnek, de sajnos a tűzvész alkalmával ezeknek egy része elveszett, és azon kívül pedig most a felújítások alatt nem látogatható a vár. Sajnos ezek a munkálatok még sokáig fognak tartani, de reméljük, hogy újra visszanyeri a régi szépségét, annak ellenére, hogy mint anyagában az épületek javarésze, tetőszerkezetek meg a felső emeleti szobák azok teljesen kiégtek.
Milyen magyar története van a vágvölgyi Trencsénnek?
A Vágvölgyének a legfontosabb városa az Trencsén, közigazgatási, gazdasági és művelődési centrum. Az írott történelemben először idő szerint 179-ben említik, itt Valerius Maximus római hadvezér ideig nyomult előre, és itt verte meg a kvádokat. A római légió kőbe vésette ezt az eseményt, és így a kőtábla említi, és ma is ezt mutogatják. A magyar honfoglalás után első István király ispánsági központtá alakította, és a vár maga egy 260 méter magas várhegyen áll, a Vágvölgyének legnagyobb méretű várépülete, szép fekvése, hegyre épült kőfalai a középkori eredetű 13. századi stílusban mutatják a várat. A magyar várak közt kevés vetekedhetik korra, méretekre, a nevezetes múltjára nézve Trencsénre. Vár az a Vágnak a balpartján található, két oldalról rohammentes szikla ormokon áll, így a hegy hármas fokozatán emelkedik, a folyónak a szintén fölé, és olyan elővárocska helyezkedik el, a közepén a 14. században épült, és 1528-ban már leégett, de 1553-ban újraépítették, itt prébánia templomot építettek gótikus temetőkápolnával, tehát látható, hogy nagyon hamar újraépítették, építették, és ekkor építették ki a második alsóvárat a hegy alakjához idomulva, és ennek a sarkaira építettek erődítményeket, és így kialakították a vár környékét. Itt alakult ki aztán a harmadik terasz is, ahol újra erődítményeket építettek, tehát a belső várnak a védelme több szinten is kialakult. A vár nagyságáról egyetlen szám adhat fogalmat, hosszúságában nem kevesebb, mint 560 méter, tehát látható, hogy hatalmas területet foglalt el. Tencsin helyét a természet is erőségnek szánta, így a szikra csúcsról messze belátható a völgy, a folyón leereszkedő csónak vagy a tutaj éppen úgy nem mehetett el észrevétlenül, mint az országúton a Morvába igyekvő utasok, tehát az őségi út, amely jól védhető, Vlára szorosan átvezetett, pontosan kijelölte ennek az erőségnek a helyét. A hely neve a szláv törnő tüske vagy kökénybokor szóból ered, a Trencsén tüskés bizonyos előbb hívták így a hegyet, mint a ráépült erődöt. A név visszavezethető abba az időbe, amikor Morvaország határai még a Garamig elnyúltak. Na most valószínű csak fából volt az első épített erősség, aztán később kőből is körfalakat raktak. Az erősség mellett kialakult egy kisebb település, amely vám szedésre és kereskedelmi útnak a központja lehetett, és Szent István király a vámbevételek egyharmadát a zobori apátságnak adományozta. Tehát látható, hogy egy fontos országhatár védő és vámszedő helyé alakult. Trencsén kezdettől fogva feje volt egy várispánságnak, és hozzá tartozott a falukat jórész Szent László telepítette, a várföldek Nyitra megyébe is átnyúlt. A várispánok nagy jövedelmű, tekintélyes urak voltak, és hatalmukat a nekik engedelmeskedő várkatonaság biztosította. Ez a hatalom elfajult, ha a királyi hatalom meggyöngült, ilyenkor a várispánok inkább birtokosok, semmint felelős gondviselők módjára viselkedtek, de legalább annál jobban megvédték a rájuk bízott erősséget. Trencsént sem vette be az ellenség, amíg a várispánság intézménye fennállott. A tatárok nem bírtak vele, tehát nem tudták bevenni, a várost felégették, de a várnéppel együtt nem jutott a kezükbe. Szoboszló fia, Bagamér István, aki ifjú éveiben Béla király oldalán tanulta a vitézi mesterséget, minden támadást visszavert, ahogy azt az oklevelek később felemlegetik. Bizonyos, hogy ekkor már kővár állt a Trencsényi hegyen, holmi falkotmányok a tatárok veszedelmes támadásait és a gyújtó nyilakat nem tudták volna ellenállni, így elmondható, hogy ekkor már egy kőerősség volt itt. A napjainkig megjelenő épületek azonban csak az örök toronyra merjük rámondani, hogy látta a tatárokat, mert később ezeket átépítették 13. század első felében, majd dongaboldozatokat építettek, az építőanyagot pedig a belső vár részleteinek alapjait újra alakították. 13. század utolsó tizedében az állandó zavarok között Trencsén kicsúszott a királyi ház kezei közül, Csák Máté ez időben kezdte mutogatni körmeit, és így napról napra növekedő hatalmának központjává vált Trencsén. Itt látható, hogy a növekedő hatalmával Csák Máté mind több és több területet foglalt el magának, és Trencsén egy központjává vált a Csák Máté uralmának. 1302-ben a magyar trónra is ültetett Vencceltől kicsikarta az adománylevelet, hogy foglalását azt törvényessé tegye. Csák Máté halálával a kis királyság 1321-ben összeomlott, így a hívei ott még ellenálltak, Trencsént is csak nehéz véres ostrom után vette birtokába Károly Róbert király, amíg víz és élelem hiány rákényszerítette a védőket a megadásra. Így lett Trencsén újból a királyi vár. Ismét várnagyok parancsoltak benne az uralkodó nevében, de már nem voltak előkelő főurak, mint az Árpádok idejében. Trencsén várnagysága jelentősége az csökkent, jövedelme leapadt, így jövedelem a hatáskör is csökkent. Miután a Károly király bevette, nemigen fordult meg a várban már királyi fenség, így Nagy Lajos többször tartotta benne a szálláshelyét, de csak szálláshelynek tartotta, nem nagyon ült itt sokáig. Trencsént a Bebek Györgynek, a királyi tárnokmesterének adományozta 1375-ben, Bebek viszont gyermektelenül elhunyt, és így a vár az visszaszállt a koronára. 1386-ban Magyarországon. Azok közt van, amelyeket Mária királynő férjének, Zsigmondnak eltartására jelölt ki az ország. Zsigmond megbecsülte a szép várat, megerősítette, rendbeszedette, s lakott is egy pár ízben itt. Végül 1424-ben az egész Tencsi vármegyével együtt odaadta második feleségének, Csillai Borbálának. A királyi hölgy Diós Györgyöt jobban kedvelte, és ennek ellenére építkezett még Trencsénben, az ő rendelkezésére készültek a palota keleti falában az erkély kőcímerei. Ebben az időben indult meg a husziták áradata a határok felé, és pusztították Trencsén városát is, és Zsiskra parancsolta felvidéken, Trencsénbe is az ő zsoldosai kerültek be. 1454-ben Hunyadi János kapott a várra királyi adományt, és ezt birtokba is vette, aztán Hunyadi Jánostól ugye fia Mátyás király örökölte, és királyság leveleket bocsájtott ki. A várban többször is megfordult Mátyás király, és uralkodása alatt innen folytatta a tárgyalásokat például Podjebrád Györggyel a kötendő házasság felől, mert Podjebrád Györgynek a leányát kellett volna elvegye feleségül. Trencsén bástyái tovább erősödtek, épültek, és amikor 1461-ben a király hitlevelet adott Trencsének, lekötötte a leendő királynénak az ország színe java Trencsényi várában időzött. A mennyasszony érkezését ugyan nem váratta meg Mátyás, de azért az arra átadásra a csehkövetek kezéből a magyarokéba ment át. A békét az ifjú és az öreg király között az atyafiságos kapcsolat sem tudta állandósítani. 1465 óta ismét fellángolt a háború közöttük, Podjebrád elleni hadműveletek központja Trencsén lett. 1474-ben, amikor a Viszály elcsendesedett, utoljára lakott itt Mátyás király, a következő évben hirtelen pénzre lévén szüksége zálogba adta Szapolyai Imrének. A szapolyaiak ugyancsak 1499-ben II. Ulászlótól kapták meg a végleges donációt a várra, de azért mindjárt az állókba vételkor tulajdonként kezelték és állandó lakásokul választotta. Fél századig volt Trencsén az övék, és ők nem kimérték a költséget, fejedelmi lakóhelyet alakítottak ki, átépítették, kibővítették, teljesen körülvették épülettel az eredetileg szabadon álló donzsont. Tehát látható, hogy Trencsént itt akkor fejlesztették, erődítések megújultak, a leggyengébb része a délnyugati oldal volt, ahol a várhegy szelíd lejtőjével a szomszédos területekről támadható volt. Háromszoros falat alakítottak ki, a sziklába vágva, tehát kaszárnyákat építettek az udvarba, és kerteket is kialakítottak a szomszédos területeken. Szapolyaik építették, gyarapították a várat és környékét, és a vág mentén főleg török rabok építették ezeket a falakat. A várban 1483-ban Szapolya István az országnak már Mátyás életében egyik leggazdagabb főura, második feleségét, Hedvig tesseni hercegnőt telepítette be. Az ő úrnő megszerette Trencsént, és itt töltötte aztán özvegységét. Innen adta nőül Borbála leányát első Zsigmond lengyel királyhoz, ő maga is itt fejezte be életét 1521-ben. 1526 ismét királyi tulajdonba került Trencsén, és Szapolya János fejére tették a Szent Koronát, de hát ez egyúttal a vár szép napjainak is a végét jelentette, mert itt helyettük a háborús időszakok törtek ki, ugye a magyar királyi címért, Ferdinánd és Szapolyai János között állandó harcok, és ezért átalakították a várat, ágyukat húztak, stb. Tehát itt látható, hogy első Ferdinánd már nagyon korán, mint német király, ugye a Trencsén ellen támadást indított. 1528-ban a legjobb hadvezérét, a horvát Kacenert vezette a vár ellen, és így egy hónapi szakadatlan lövedés után sikerült a vár tetőzetét felgyújtani, gyorsan terjedt a tűz a nyári hőség miatt, és a vároldalban álló szép gotikus egyházra is átcsaptak a lángok, és elpusztult az egész. Várat nem lehetett tartani, a védők tisztességes feltételek mellett július végén elvonultak, és így Kacimér császári őrséget tett be a várba, mint az ország nyugati fele Ferdinánd hatalmába jutott, Trencsén elvesztette fontosságát, ezért Ferdinánd 1534-ben még 40 ezer talérét zálogba adta Turzó Elek kincstartónak, amikor ez rendbe szedte, visszaváltotta és újból zsoldosokkal tömte meg, akik itt fészkedték be magukat. 1565-től Arch Pirhus gróf és neje Szécsi Margit bírták, és építkeztek itt. A vár gróf Ortenburg, majd feleségének Zrínyi birtokba került, és Forgács Imrének jutott. Trencsém vármegye főispánja a leggazdagabb birtokosok közé tartozott, és ezért 200 ezer forintban eladományozta második Rudolfnak. Rudolf kielégíthetetlen kapzsiságát ugyanazon évben hamis ürügyek alatt hűtlenségi pört indított a tulajdonos ellen, és vagyonát lefoglalták, Lengyelországba kellett menekülni, 1604-ben már német őrség garázdálkodott a várban. Ismeretes Illésházi szerep a bécsi béke létrejötte közben, tehát megszerezte az országnak az annyira óhajtott nyugalmat, és visszanyerte javait is. Tehát itt látható, hogy Illésházi István volt az, aki sikerült újra visszaszerezze Trencsént, és elindította a helyreállítási munkákat. A nádor 1616-ban gyermektelenül hunyt el, ezért Trencsént Gáspár öccse örökölte, és ő hamar bekötődött a várba, majd Bethlen Gábor hadműveletei idején Illésházi Gáspár is tevékenyen részt vett, Trencsén volt a menedék a lakóhelyéről elűzött nemességnek, még Csehországból is számos család talált benne oltalomra. A Szent Koronát, amikor 1622-ben Nikol Turki béke értelmében Trencsénben őrizték, nem vitték fel a várba, hanem lent a városban egy Révai Péter koronaőr őrizte. 1627-ben bekövetkezett haláláig itt lakott a várban, elhunytával Trencsén szemnapjai is véget értek a török előnyomulása értelmében, 1663-ban tatár csapatok Trencsént körülzárták és be is vették. Illésházi Gábor és Győr kénytelenek voltak császári katonaságot, a vár felszerelését átadni, és a Veselényi Fényre mozgalomban 1670-ben újban német katonaság szárta meg a várost, 1703-ban néhány hónapot pedig második Rákóczi Ferenc hadai erről az őrség megszökött, és így Illésházi grófok csak névleg urai voltak a várban. A fejedelem 1704 és 1708 között körülzárta a várat, és elfoglalta, de megtartani nem tudta. A katonaság itt átvette a császári katonaság, és ezek 1782-ben hagyták el a várat, miután a katonai kincstár rájött, hogy a fenntartási költségek túl nagyok. 1790-ben a városban nagy tűzvész tört ki, a lángok átcsaptak a várba, és a várnak egy nagy része elpusztult. Tulajdonképpen ekkor a veszedelem teljesen a várat és a várost is elpusztította. Az utolsó Illésházi gróf 1837-ben Trencsént görög bankárnak adta el, és ezzel a további romlástól próbálta így megvédeni. Örököseire a vár már csak terhet jelentett, 1905-ben oda ajándékozta Trencsén városának. Mondani sem kell, hogy a város nem rendelkezett anyagi erővel, amiről a vár konzerválásához szükség lett volna, így a vár tovább pusztult, 1912-ben leomlott, és az alámosott földrészekkel egyet a 900-as évek elejétől pusztult, de az utóbbi időben Trencsén folyamatos restaurálás alatt áll, tehát próbálják visszaadni neki a régi fényét.
A várak Erdélyben utolsó perceiben, ahogy szoktuk, a végső következtetések, foglaljuk össze az elhangzott beszélgetésünket.
Hát a legelején beszámoltunk arról, hogy ez a felvidéki terület milyen fontos szerepet játszott az Erdély fejedelemség kialakulásánál, hogy így mondjam, nem is a kialakulásánál, hanem egy olyan történelmi korszakában, amikor be tudott avatkozni az erdélyi fejedelemség is az európai gazdasági és politikai katonai életbe, tehát a protestáns fejedelmek harcaival. Bethlen Gábor és utána pedig első meg második Rákóczi György idejében történtek ezek a dolgok, és ezt a felvidéki területet akkor az erdélyi fejedelemség átvette, beszámolt arról, hogy Bethlen Gábor is elfoglalta Pozsonyt, Pozsony városáról beszéltünk, a mai Szlovákia fővárosáról. Röviden beszámoltunk arról, hogy honnan kapta a Bratislava nevet. Végigvonultunk, végigvittük a történelmét ennek a fontos városnak, amelyik a Magyar Királyság életében is nagyon fontos volt, mert itt koronázták 300 éven keresztül a magyar királyokat, átvette Székesfehérvár szerepét, aztán áttértünk Krasznahorka várára, Krasznahorka vára pedig nagyon fontos az Andrássy család életével kapcsolatosan. Andrássy család később külügyminiszter, miniszterelnöki szerepet is kapott a magyar történelemben. És végül befejeztük Trencsén várával, ahol Trencsén várában beszámoltunk arról, a Csák Máté, a kiskirály milyen területeket foglalt el magának, és végül is ez a vár is visszajutott a királyi hatalomnak. Mátyás király is itt építkezett, és végül az egész építmény tűz áldozatává esett, tűzvész áldozatává esett, és az utolsó tulajdonos, az Illés Áziak átadták a várat és az építményeket a városnak. És jelen esetben beszámoltunk arról is, hogy a Krasznahorka vára leégett, és Trencsén vára is, meg Krasznahorka vára is felújítások alatt van.
És mondjuk el még azt is, hogy miről fogunk egy hét múlva beszélgetni?
Egy hét múlva a beszélgetés az majd követi a felvidéki váraknak a sorát. Itt majd beszélünk a Murány váráról, a Murányi Vénuszról, beszélünk majd Zólyom váráról, meg Körmöz bányáról, hogyha a műsoridő elég lesz ezekre.
Keresztes úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Köszönöm a meghívást, és remélem, hogy megint olyan dolgokról tudtunk mesélni, ami nagyon fontos az erdélyi emberek történetében.
Tisztelt hallgatók, a kőbe zárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnök nevében is. Elköszönök, a Várak Erdélyben műsorvezető szerkesztőjét, Nagybódó Tibort hallották. További kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.